Kalandfejtő. Most az a 25 perc következik, amely alatt kiderül az igazság, és ami mögötte van. Mai biztonságpolitikai műsorunk kódfejtői Marosi Antal és
Erend Gábor. Mit mondjunk?
Műgyűjtő.
Műgyűjtő. Műgyűjtő. Miért hívtok ide vendégségben? Mert hogy most egyébként is van keletje a műkincseknek, de most talán különösen?
Abszolút, így van. Hát az értelmes emberek, akiknek van pénze, azok portfóliót képeznek.
Fordítsuk
Ez
be.
Azt jelenti, hogy ingatlan, pénz különféle valutákba, régiségek, stb. Stb.
Fektetnek?
Így van. Tehát nem egyben. Nem egybe. Tehát nem a tőzsdére fektetnek csak be, nem csak a műkincsekbe fektetnek bele, nem csak a készpénzbe, nem csak az ingatlanba, hanem az egészből képeznek egy portfóliót egy szakértő segítségével.
Így van. Most ennek ott van jelentősége, hogy a terrorszervezetek is kereskednek műkincsekkel.
Hát hogyne, hát ott az ISIS, a legnagyobb bevételi forrásuk az ott porig rombolt régi, sok ezer éves műkincsek. Listákat adnak le a világon a nagyon-nagyon gazdag emberek. Ezek a listák oda jutnak.
Hova adja le?
Az ISIS vezetéséhez jutnak el ezek. Van valahogyan? Egy külön szekció. Van egy külön szekciójuk, akik ezzel foglalkoznak, az üzlettel. Mert ugye igazából őket az üzlet vezényli, és nem az ideológia. Azt mondják legalábbis, akik hozzáértenek.
És akkor kap egy listát, hogy szeretnék egy szobrot.
Ha szeretnének egy oszlopsort, például egy 5000 éves szobor sorral. És akkor ezt megkapják.
Honnan tudom, hogy azt kapják-e, amit ők kértek?
Ez jó kérdés. Hát
nem tanácsos, világ, nem azt adni.
A világon az illegális műkincs kereskedelem a harmadik a kábítószer és a fegyver után. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy óriási volumen. Ebbe illeszkedik, amiről most kérdezett.
Jó, tehát azért örülök ennek a gondolatnak, mert ugye el kell mondani a hallgatóknak, hogy miért ezt vettük elő, mert hogyha csak a szimpla sztorit veszem, akkor valakinek van pénze, befekteti, hát rajta múlik, hogy jót vett vagy rosszat, hamisat vagy igazit vett, nem Igen. probléma ez nekem annyira.
Igen.
Meg hát a kisnyugdíjasnak se probléma a Murányi utcába.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert Magyarországon is, de a világ több országában a hamisítás például, mert ugye arra kérdezett rá, hogy mi van akkor a hamis, az nem jelenti a büntetőjogban semmifajta tényállásnak nem felel meg magyarul.
Tehát nincs olyan, hogy festményhamisítás.
Magyarul ezért nem lehet senkit elítélni, hogyha például szobor egy gyönyörű oszlopot, vagy egy szobrot, vagy fest egy képet, és leszignálja, hogy Leonardo da Vinci utolsó vacsora. Ez önmagában, hogy ő ezt megcsinálja, ez nem bűncselekmény.
Ha nem?
Ha majd valakire valakik rásózzák, akkor az már csalás.
Tehát a hozzá kapcsolódó dolgokat bünteti a törvény.
Tehát Magyarországon, hogyha én 50 hamis képet őrzök otthon, senki nem neheztelhet ezért rám.
Valahol azt olvastam, hogy mégis volt valami eljárás egy vidéki vállalkozóval szemben, de most ez teljesen mindegy. Tehát ennek az az értelme, hogy mindenki lehúzza a másikat.
Hát na most ebben a kontextusban illeszkedik, hogy ilyen hatalmas volumenű az illegális műkincs kereskedelem. Illeszkedik az, hogy például Magyarországon ugye a legális műkincs kereskedelmet olyan 15 milliárdra tartják, és ennek körülbelül a 10-30% az, ami hamisítvány. Na most itt nem csak képekről, hanem ezüstről, órákról, egymillió dologról lehet beszélni.
Tetszik a bútor, amit mesélt nekem itt az adást megelőzően?
Igen, hát a végeredményben a lényeg ennek a történetnek az, hogy amiből pénzt lehet csinálni, azt legyártják. Minél többet igényelnek belőle, legyártják. Tehát, hogyha például még a középkorban is, hogyha ha például reneszánsz vagy barokk bútorokat kerestek nagyon, akkor hamisítók megcsinálták. Például onnan lehetett rájönni, hogy hamisítvány, hogy fogott egy kis egyenes drótot, bedugta a szúnak a lukjába, és hogyha egyenesen bement, mondjuk 2-3 centire, az nem szú, mert a szúnak a rágása az gírbe-gurba, tehát magyarul hamisítvány.
De hogy lehet hamisítani a szú?
Belelőnek sörétes puskával, apró sörétet belelőnek. Előtte trágyába elássák.
Annak mi értelme?
Hát, hogy a színe az antik legyen, élet. Uh-huh. Rengeteg trükk van. üvegtől kezdve az ezüstművességig, ékszerkészítésig, rengeteg.
Festmény is ugye ide tartozik.
Persze.
De úgy hallottam, hogy ott külön van választva, tehát ott van, aki kompletten hamisít mindent, szignót és képet, aztán van, aki csak a szignót, van, aki csak a képet.
Hát a festmény az igazából egy nagyon látványos dolog, mert hát Magyarországról beszélünk, akkor a monarchia felfutása, tehát a 800-as évek végén az egyre gazdagodó polgárság már megengedte magának azt, hogy egyre szebbé varázsolja az otthonát. Tehát ez nem igazán befektetés volt még, gondolok én például a zsolnai műhelyi remekeire, stb. Egyszerűen díszítette az otthonát, és ezekkel az iparművészeti tárgyakkal gazdagította a környezetét. Na most ezek a tárgyak, például, hogyha az ember elmegy a Victoria és Albert Múzeumba, és megnézi a modern múzeumi részlegét, ott például több magyar műbútoros asztalosnak a termékét láthatja az ember, zsolnai remekeket és sok nagyon értékes magyar tárgyat. Minden egyes tárgyat abszolút profi módon le lehet másolni. Minden, nincs kivétel.
És ki a másoló? Tehát egy festő lehet hamisító?
Hát a festményekről beszélünk, akkor vannak olyan profi festők Ukrajnától Romániáig, vagy akár Magyarországon is, akik zseniálisan festik a képeket. Ugye itt több dologra kell figyelni. Különítsük el azt, hogy van olajkép, van kvas, tehát ami azt jelenti, hogy vegyes technika, tehát akvarell és olaj is minden van rajta, és van csak ugye akvarell. Mondjuk az akvarell és a kvast azt meglehetősen egyszerűen lehet hamisítani, mégpedig azért, mert én saját szememmel láttam például egy nagyon idős, sem meghalt művésznek az íróasztalába egy ilyen 10-20 centi vastag csomag régi 1900-as évekből származó papírt, mert ugye festő volt. Tehát elrakta ezeket a papírokat, láttam az eredeti vízfestékeket, mindent, és a legalaposabb elemzések sem, tehát hogyha elviszik a legmodernebb laboratóriumba, ezek a papír, illetve a festék, minden teljesen eredeti. És a hamisító pedig tökéletesen tudja utánozni, amit akar, amit keresnek. Az olajjal egy kicsit bonyolultabb a kép, mert általában az a szerencsés, hogyha abban a korban, amit éppen le akarnak koppintani, onnan szereznek vakrámát, vásznat, festéket, és a nagyon jó hamisító az egybe festi meg a képet a szignóval együtt. Miért? Azért, mert UV lámpával, ha én rámegyek egy képre, megvilágítom, akkor minden olyan későbbi javítás vagy szignó kiugrik feketén, sötéten, amit később festettek rá. Uh-huh. Ami nem a festék elkészítével egy időben. Tehát ezért festenek a nagyon ravaszok az egészet egybe. Na most ott is már volt úgy, hogy rájöttem, hogy simli van a dologban, mert tökéletes volt a kép, ráadásul berakták ezt az Art Deco képet sütőbe, azért, hogy a hajszálrepedések is korhűk legyenek, mert annak úgy kell megrepedni, ahogy, mit tudom én, 50 év után, vagy 80 év után. És azt vettem észre, hogy a vakrámánál ott valami...
Az micsoda, hogy értsen hallgató
a vakrámát? Hát amire ráfeszítik a vásznat. A vakrámánál az összeillesztésnél a vászonon belül egy másfajta színkombinációt láttam, mint az eredeti képen, és megkapartam, lejött a felső festék, és azt csinálták, hogy vettek egy akkori korhű Szűz Mária képet, nem volt különösebben nagy beruházás, és ráfestettek egy olyan francia profi képet, hogy senki nem tudta, hogy az hamisítvány.
Na most ehhez képest ön annak idején, mint a Szerencsejáték ZRT vezérigazgató helyettese, azt javasolta a nyertese.
Igazgatósági tagja, igen.
Bocsánat.
De mind a kettő, jó.
Azt javasolt a lottóötös nyerteseknek, hogy fektessék be a pénzüket különböző ilyen tárgyakba, csináljanak egy portfóliót. Uh-huh. Na de honnan tudja a lottóötös nyertes kiskommajsáról, hogy az most eredeti vagy nem?
Szakértők. Ha velem leül, én szeretem, én nem értek ehhez sem, hanem szeretem ezt a témát, tehát örülök neki, mondjuk úgy, hogy mélyen érdeklődöm a kultúra és a művészetek iránt. ezt a saját kezembe vettem többé-kevésbé, és azok az emberek, akik tudták azt, hogy milyen veszélyes például egy lottóötös, hogy ezeknek az embereknek az élete döntőrészt felborul, nagyon sok ok miatt. Az egyik ok az, hogy nagyon csúnyán átverik őket, tehát nem tudják kezelni ezeket a keresztmetszeteket. Akkor az egyik portfólió elem az volt, hogy kultúra, művészetek, képek, szobrok, bármi más. És ebben az ember azért tudott elég sok tanácsot adni, ma is tud tanácsot adni. Uh-huh.
Visszatérve a terrorszervezetekre, tehát ugye nagyjából látjuk, hogy ők egyfajta igényt elégítenek ki, akkor, amikor odaviszik azt a szoborcsoportot, nem tudom honnan, uh-huh. a megrendelőnek a kertjébe. Na, de annak valahogy át kell menni azért egy-két határon.
Az semmi hogy probléma
miért
nincs.
Hát, egy,
hát ezek az urak azt is elintézik, hogy éppen akkor ne bombázzanak, vagy akkor bombázzanak, amikor a, mondjuk úgy, hogy a sivatagpora
beterítő. Hát ez valami mese.
Hát igen, igen. De erre szokták azt mondani, hogy összeesküvés elmélet, és ha megkérdezem, hogy honnan származik az, hogy összeesküvés elmélet, akkor kapaszkodjon meg. Amikor Kennedyt megölték, akkor utána a CIA ötféle teljesen hülye mesét ötölt ki, hogy összezavarja a közvéleményt, hogy ki követte el, miért követte el, s hát egyértelműen lehet tudni, hogy miért követték el. Én is tudom. Mások is tudják. Kennedy mert? Rádió. Hát Kennedynek a rádióbeszéde előző nap ment le, ön is például rámegy az internetre, meghallgathatja, és Kennedy a következőt közli az ország nyilvánossága előtt, hogy összeesküvés fonódik, ami idegen az amerikai lélektől, és nagyon vigyázzanak. Végig nézheti ezt a beszédet, másnap lelőtték.
És akkor megszülettek ezek az elméletek.
Erre fogták rá, hogy összeesküvés elmélet, tehát magyarul itt ilyen habokos palik, akik lelőtték, aztán őket is lelőtték, akik lelőtték őket, azokat is lelőtték. Tehát ez egy ilyen nagyon
jó, de most akkor onnan indultunk, hogy van...
Sivatagpora.
Igen.
Semmi hogy... problémát nem jelent.
Hogy van 10 oszlopom, berakom egy kamionba, és simán átjövök.
Simán, megoldják. Semmi probléma nincs. Hát ez a sok száz, sok... ezer ember, aki ott minden világnyilvánosság előtt fejezdek le a folyóba, stb. Jelent problémát? Valaki ugye mondta, hogy irgum-burgum?
Hát azért bombáznak. Csak volt, azért csak hát volt egy-két kevesen. Észrevétel ezzel kapcsolatban.
Hát volt, igen. Hát
ez koalíció, összefogtak.
Ajaj, igen.
Nem hisz
benne. Aleppót most nézzük meg, hogy mi történik Aleppóban. Ön egyébként úgy tudom, hogy sokkal jobb szakértője, mint ilyen ezeknek a háborús helyzeteknek. Mint tehát, hogyha járt volna ott.
Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy hogy miközben megvásárolgatjuk így úgy amúgy a festményt, ami nem teljesen eredeti, a bútort, a porcelánt, ezüstöt, stb., közben belekerülünk egy rendszerbe, ahol gyakorlatilag, ebből is látszik, hogy élő adásban vagyunk, mert megszólalt egy telefon, semmi baj nincsen. Tehát ezzel akaratlanul is belekerülünk egy rendszerbe, ami rendszernek vége láthatatlan végpontjai és szálai van.
Igen, és aminek az a lényege, ami a földünkre jellemző, hogy a lényeg a profit. Semmi nem számít. A profit és azoknak az embereknek az érdeke, akik mindent meg tudnak fizetni. Hát Bismarck kutatta, Rukland egy világhírű tudóssal, hogy mi volt az oka a világbirodalmak összeomlásának, és egyértelműen kimutatta, hogy minden világbirodalom összeomlását a pénztőke koncentrációja, centralizációja okozta, mert minden elrohadt.
Mi szépet lát maga a műkincsek világában?
Hát ez egy gyönyörű világ. Fantasztikus világ.
Hát idáig még jót nem nagyon hallottunk róla.
Műkincsekről?
Hát igen, idáig arról volt szó, hogy beteszem a trágyába, és akkor attól antik lesz, belövök egy kis sörétet, és attól szuette lesz.
Képzelje el egyébként azt a helyzetet, hogy valaki egy Modigliani képet vett sok millió dollárért, és akkor rájön arra, hogy hamisítvány, és ott lóg a trezorba. Az egy elég nagy csapás. De gyönyörű az
hát
a
nem kép. Tudom sajnálni, gyönyörű hogy ezzel volt annyi pénz, akkor miért nem fogadott fel egy szakértőt?
Hát elég nehéz, mert azt hiszem erre nincs idő, hogy belemenjünk, hogy mit kellene csinálni egy képpel ilyenkor.
Jó, de hát ettől függetlenül a gondosság az elvárható.
Abszolút, és ennek megvannak a megfelelő technológiái, hogy lehet kontrollálni. Egyébként a legfontosabb a műgyűjtő óra. A kulturális backgroundja, intellektusa, képzettsége, csiszoltsága, megérzései, ez a legfontosabb. Utána jönnek a vegyészek.
Nos, maga például hogy jött rá arra, hogy ki rendelkezik ezekkel a képességekkel?
Én nem rendelkezem semmilyen képességgel.
Hát hát, onnan indultunk.
Hát lehet, hogy nálam is csupa hamisítvány van.
Ezt nem mondja komolyan.
Dehogy nem.
Annál óvatosabb.
Látszik rajtam.
Hát igen, meg tudjuk. Szóval?
Én nagyon jó időbe kezdtem, amikor még nem hamisítottak. Tehát minden kort később karolnak általában fel, tehát az emberi fejlődésben, intellektusban van egyfajta késleltetett reakció. Én mindig akkor választottam, amikor még az iránt, a kor iránt nem volt nagy érdeklődés. Egyszer.
Másrészt pedig... Esélye, hogy bele
abszolút, tehát nem volt értelme akkor, akkor nem volt értelme. A másik logikai ok az az, hogy mindig azt szeretem, ami különleges, amiről nem tudom, hogy micsoda. Ami nincsen szignó, például.
Na, de hát az annál bonyolultabb akkor ezek szerint.
Hát mert az embernek kell tudnia azt, hogy elég sok múzeumban a világon el kell menni. Ausztráliától, Új-Zélandtól, Új-Mexikóig, vagy sorolhatnám. Vagy ide Bécsbe, a Dorotheumba. Vagy elmenni például a Sotheby's-be, Londonba, ilyen műtárgyárverésre. Ki vannak a darabba? Parancsol?
És nincsen szignó rajtuk.
Hát ott is van olyan, ami nincs szignó, de hát tehát aki, tehát nem lehet másképp megközelíteni semmit, csak úgy, hogy az ember szereti. Tehát hogyha az ember szereti azt, amit csinál, ez olyan plusz töltést ad, olyan plusz lehetőséget ad, hogy igazából két pont is meghatároz egy síkot. Normális esetben ugye három pont határoz meg egy síkot. Ha az ember szereti a szakmáját, ön is szereti a szakmáját, akkor az embernek az intuíciója másképp működik.
Na most ennek egy kicsit ellentmond, hogy a szevúzó kincsek világa, csak hogy behozzam ide a képbe.
Igen.
Hogy ott van egy feltételezés, amely szerint a KGB-nek egy ilyen valuta kitermelő akciója volt, ugye ez azt jelenti, hogy megszerezték a kincseket, eladták, és abból a pénzből gazdagodtak, intéztek néhány akciót a világban, vagy nem tudom, mit csináltak.
Hát erről én nem hallottam.
De teljesen elképzelhetetlen?
Nem hallottam erről, de bármifajta területen extra profitra szert le tenni bűnözői szándékokkal és eszközrendszerrel és hálózattal. Na most azoknak a szervezeteknek, amiknek nagyon nagy hálózata van, szaktudása, belefér. Minden belefér. Amit csak akar, amit csak el tud képzelni. Nincs.
Ugye ennek azért annyi alapja volt, a Szabadbattyán térségében bukkantak fel és tűntek el ezek a kincsek, azért volt ott egy jelentős szovjet páncélos hadosztály, annak idején is nyilván ezzel kapcsolatban aztán még sok mindenki elfért ezekben a laktanyákban, de nem akarok ebbe az irányba elmenni, mert
abszolút
látom,
nincs információ,
hogy távoli a dolog. Menjünk vissza az iszlám államhoz, tehát eltűnnek a szobrok, az értékek,
oszlopsorok,
a felbecsülhetetlen rombolás értékek, miközben ezek a rombolások zajlanak. Na jó, rendben van, de hát azért csak kéne valamit csinálni, hogy ez ne így legyen. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy műkincsek csak úgy ne tudjanak vándorolni A-ból B-be?
Hát egyrészt mondjuk annak a szakmai munkának kellene erősödni, ami egyre inkább háttérbe szorul. Tehát a Goethe-nek van egy bildungja, tehát a nevelése, ugye az a hit, a morál és a kultúra művészetek. Ez a három oszlopon áll egy ember egészséges fejlődése. Na most, ha szétnézzünk a világban, akkor a művészetek és a kultúra az értéke annyi, mint amit az alumíniumért ad a zócskás a világunkban. Tehát azok az emberek, akik erre rászabadíthatók és profik, nincsenek. Nincsenek. És olyan óriási...
Milyen nincsenek?
Azért nincsenek, mert nem fizetik meg őket, másrészt pedig olyan keresztmetszetekkel találkoznak, ami életveszélyes. Tehát a megrendelők azok nem kismiskák. Tehát nem viccelnek.
Jó, de akkor most ülünk a karosszékben, és mint egy jazz koncerten nézzük a köldökünket, és várjuk, hogy abból béve vándoroljon.
Nem, én úgy gondolom, hogy hát ha vesszük az EU-t, akkor ez egy bonyolult, ugye, hogy még a migránsok is papír nélkül de rohangálnak ide be, és hát én belekeveredtem ugye a strádán, hogy ott miket a gyerekeimmel kifejezetten féltem, pedig nem vagyok egy félős típus.
Mi történt a strádán?
Hát hömpölyögtek azok az emberek, akik rosszarcúak, lepusztultak.
Hát de hogy nézzen ki több nap után?
Hát azt hiszem, hogy egy nap után is egy jelentős része így nézett ki, mert harcból jött, harcoló felek voltak. Rengeteg gyilkosságot, halált látott. Tehát ezeknek az, hogy áthoznak egy Leonardo da Vinci rajzot, hát ez nem probléma, ha már erről beszélünk. Tehát én nem látom, hogyha, tehát magyarul azt akarom mondani, hogyha nem tudjuk megakadályozni ezeket a tényleg életbevágó óriási keresztmetszeteket, ennek a következményét, tehát a kultúrák harcát.
Jó, de most mondta, hogy nincs hozzá ember.
Hát ez aztán abszolút nincs ember.
Mert félnek.
Meg nem szakképzettek.
Meg nincsenek megfizetve.
Igen. Most például szatnék, de udvarias vagyok.
Még egyszer?
Például szatnék, de udvarias vagyok. Mm.
Na most akkor mi van?
Hát úgy gondolom, hogy én magam részéről azt javasolnám, hogy aki ezzel foglalkozik, de aki ezzel nem foglalkozik, de tanul, ássa bele magát a kultúrába, a művészetekbe. Amit javasoltam, azt hál' Istennek csináljuk, hogy a környező országokba egy iskolabuszra pakolják fel a gyerekeket, menjenek el múzeumokba egy csomó helyre. Igazából a természeti kultúrát és az emberi kultúrát kellene minél mélyebben elsajátítani. Ez a kettő kéz a kézben jár. És a nagy baj, a következő baj, amire meg fog róni, az, hogy az emberi civilizáció egyre távolabb kerül a természeti kultúrától. Innentől kezdve a fél lábát a művészet értésének kirúgták.
Eltértünk egy kicsit attól az iránytól. Ez nem baj, persze, csak véget ér a műsor lassan. 3 percünk van összesen, vagy 2 mutatja a kollégám. Onnan indultunk el, hogy mit tudunk tenni. Arra ez a módszer, amit most javasolt, hogy gyerekek busszal menjenek a múzeumba, nyilván ennek megvan a maga jelentősége néhány évvel később, de most a mostannal mit csinálunk? A mostannal.
Határőrizet, egyre erősebb határőrizet, Európa határainak kőkemény ellenőrzése, emberek ellenőrzése,
konzekvens ellenőrzése. Azok a rendszerek működnek, amiről beszéltünk.
Hogy és a rendőrség megerősítése, például ilyen speciális egységekkel, akik ezzel foglalkoznak.
És akkor hiába várja a milliárdos otthon a kertjébe az oszlopsort.
Hát esetleg a milliárdos is oszlopsorral együtt elviszik. Csak hát ez a baj, hogy a rendőrséget nagyon sok esetben, amíg idáig eljutna, addig leállítják. Beszüntetik a nyomozást a világban.
Ez már megint összeesküvés.
Hát ez összeesküvés. Elmélet, én szeretem egyébként, mint disznó a zöld borsot. Ezt szeretem. Hülyének néznek minket ezzel az összeesküvés elmélettel. Ha megnézem az összes internet üzeneteknek a 90%-a, amire azt mondták, hogy összeesküvés elmélet, itt tombol Tripolitól, Európa felé, Iraktól, Irántól, mit tudom én honnan, Magyarország felé, meg Európa felé, és mindegyikre azt mondták, hogy összeesküvés elmélet. Egyszerűen altatnak minket, ebben a témában is altatnak minket. Tehát nagyfokú óvatosságot javaslok, akinek pénze van, nagyon-nagyon nézem meg, hogy kiktől kérnek szaktanácsot, hogy mi a korrekt kép, szobor, vagy bármi más. Mert lehet, hogy csak el akarnak sütni valamit.
Erend Gábor, köszönöm szépen.